Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki most hallgat engem. Legutóbb a 10 parancsolatról volt szó, ilyen kérdésekkel, hogy miként keletkezett a 10 parancsolat, miben különbözik az ókori közel-keleti törvényhozástól, és mi az oka ennek a radikális eltérésnek. De egyáltalán, mi a 10 parancsolat? Hiszen formája egyszerre felszólítás, ne lopj, és kijelentés, nem lopsz. Úgyhogy nem is annyira parancsolatnak, inkább 10 szónak, dekalogosznak nevezik. Vagyis Isten kijelenti, hogy milyennek látja ő a népét, ugyanakkor felszólítja a népet, hogy legyen olyan, amilyennek ő látja. Egyszerre Isten képe az emberről, és parancsa, hogy az ember ennek megfeleljen. A 10 parancsolat éppen úgy Isten szabadítót tette, mint a szabadítás Egyiptomból. Arra rendeltetett, hogy megszabadítson egy másik, az egyiptominál is sötétebb fogságból, a bűn szolgaságából. Ajándék. A szabadság ajándéka. Nem kényszerít, még szankciója sincs, hanem feladatot ad a megajándékozottnak, azt, hogy használja, amit kapott. Az a feladat, sőt, az a parancs, hogy szabadok legyünk. Eddig jutottunk, és innen lépek tovább ma újabb kérdéssel. Hol a 10 parancsolat helye, hol a törvény helye az üdvösség történetében? Hol a helye Isten tervében? Aki milyen céllal adta a 10 parancsolatot? Hát a bűn miatt, a benne felsorolt bűnök ellen adattak ezek, a lopás, ölés, paráználkodás és a többi bűn miatt, vallja a közfelfogás. És ez így igaz. De arról, hogy mi a bűn és mi nem, koronként, kultúránként, sőt egyénenként is különböznek a felfogások. Például a mózesi törvény 12 halállal büntetendő bűnt ismert. Például az emberölés, emberrablás, azzal a céllal, hogy az elraboltat aztán rabszolgának eladják, a bálványimádás, az istenkáromlás, a szombat megsértése, a jóslás, a szülő elleni súlyos vétség, paráználkodás papnak a lányával, házasságtörés, vérfertőzés, homoszexuális viszony és fajtalankodás. Hát ezek. Csak hogy ezek legtöbbjét a római jog nem tartotta bűnnek, és egyiket sem halálra méltónak. Így állunk tehát, hogy mi a bűn és mi nem, az emberi felfogás szerint ugye viszonylagos. Bűn az, amit az adott közösség törvénye bűnnek mond és büntet. Vagy bűn az, ami árt a másik embernek, tartja a közfelfogás, mert úgy mond, mindennek mértéke az ember. Így hát a bűnnek is. Na de nem ennyire egyszerű a helyzet. Nem. A magyar törvények nem tartják például bűnnek az abortuszt, a prostitúciót, a jóslást vagy a varázslást. Ellenben Isten, a Biblia, nagyon is bűnnek tartja ezeket. Egyes gondolkodók az újkorban az isteni törvényt is, a 10 parancsolatot is, aféle korhoz kötött dolognak tartották. Friedrich Nietzsche, német filozófus pedig, egyenesen azt vallotta, hogy a bűn fogalmát a zsidó-keresztény vallásosság teremtette meg, ezzel bűntudatot, lelkiismeretfurdalást, szorongást, meg hazug képmutatást épített ki az emberekben. És ő szerinte, Nietzsche szerint, ez az oka az emberiség nyomorúságának. Mert, mondja ő, a bűn az nem valami létező valóság. Csupán a zsidó-keresztény erkölcsi törvény hívta életre, és eltorzította ezzel az eredendően romlatlan és jó ember lényét. Ezt a helyzetet pedig ő szerinte a törvény úgymond rabságát, ezt meg kell szüntetni, át kell lépni, és le kell rombolni a zsidó-keresztény erkölcsi törvényt. És akkor az ember felszabadul rabsága alól, mert bűn csak azóta van, amióta létezik törvény és 10 parancsolat. Hát így Nietzsche. Hát ez ugye nem, hát szóval egy nyilvánvaló képtelenség. Akkor hát honnan ered a bűn? Egyelőre beírem a negatív válasszal, tehát azzal, hogy a bűnt nem a törvény teremtette meg és hozta létre. A Szentírásban azt látjuk, hogy bűn, amit bűnnek is neveznek, az a törvény előtt is, meg a 10 parancsolat előtt is létezett. A törvénynek, a 10 parancsolatnak az üdvösség történetében megvan a maga helye, konkrét helye, Isten terve szerint, pontos helye, és pedig közbülső helye van. Mert az üdvtörténet a bűn és a törvény szempontjából három nagy korszakra oszlik. Az első a lelkiismereti kor, Ádám vétkétől Noéig, illetve Mózesig. A második a mózesi törvénykora, ez tart Krisztusig, élén a 10 parancsolattal. A harmadik korszak Krisztussal jött el, ez a kegyelem kora. És Istennek pedig mind a három korszakkal megvolt a maga jó terve és konkrét célja. Na, ezeket veszem most sorra. Ádám vétkétől Noéig, illetve Mózesig tartott a lelkiismereti kor. Azért nevezzük így, mert akkor még nem létezett törvény, az embernek saját lelkiismeretére támaszkodva kellett volna felismernie és elutasítania a bűnt. De az első bűn után az ember erre többé nem volt képes, ahogy Pál írja római levélben, 5. fejezet 13-as vers, a törvényig is volt bűn a világon. De hogyan létezhetett bűn akkor, amikor még nem volt ellene törvény? Pál szerint, ugyanitt tehát a római levél 5. fejezet 12-es versben, mert ahogyan egy ember által jött be a világba a bűn, és a bűn által a halál, ugyanúgy a halál is minden emberre kihatott, mert mind vétkeztek. Nos hát, három fontosat mond itt az apostol. 1. A bűn nem a törvénnyel jött be a világba, hanem Ádám vétkével, az első bűnnel. 2. Már a törvény előtt volt halál, és azt a bűn okozta, hiszen a halál a bűn zsoldja, bére, azaz következménye, és nem pedig törvényben kiszabott büntetés. 3. Minden ember vétkezett már azelőtt, hogy lett volna törvény, amely néven nevezi a bűnt és tiltja. Ezért folytatódik Pálnak a gondolatmenete az 5. fejezet 14-es versben. A halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek. Tehát mindenki vétkezett és meghalt. Bár a többiek nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, mondja Pál, vagyis nem úgy vétkeztek, mint Ádám, aki egy kifejezett isteni tilalmat szegett meg, amikor evett a jó és rossz tudásának fájáról, pedig Isten eltiltotta attól. Így Ádám, de a többi ember ugye nem így vétett, hanem kifejezett tilalom nélkül. Azért vétkeztek, mert Ádám ősatya vétke kihatott rájuk. Valahogyan örökölték a génjeikben, a zsigereikben. Mind vétettek, és mind meghaltak. És mi pusztította el őket? A bűn. Saját belső gyilkos szellemi hatalma. Mindenféle törvény nélkül. Meghaltak. Olvassuk ilyen ismétlődéssel az Ádámtól Noéig tartó nemzetség táblán. Ezt állandóan hangsúlyozza a Szentíró. a Teremtés könyve 5. fejezetében azt mondja, Ádám életének ideje 930 esztendő volt, és azután meghalt. Elvitte törvény nélkül a bűn pusztítása. Ádám fiáról, Szétről, ugyanígy, Szét életének ideje, idéztem, az 910 esztendő volt, és azután meghalt. És így tovább minden ősnél külön-külön leszögezi a Szentíró, hogy meghalt. Meghalt. Hát kivéve Hénokot, akit Isten magához emelt, azért, mert ő vele járt egy bűnös korban. Szóval sok bűn történt Ádámtól Noéig, Káin testvérgyilkossága, aztán utódja Lámek sorozatgyilkossága, és a többi el egészen Noéig. Amikor Isten éppen a mindent elárasztó bűn miatt határozta el, hogy az ekkori emberiséget elpusztítja vízözönnel. Erről szól a Teremtés könyv 9. fejezete. A vízözön jelképesen azt is kifejezi, hogy a bűnök özöne, mint a vizek árja, túlnő az emberen, és saját belső természeténél, erejénél fogva öli meg a bűn az elkövetőit. Na de Isten csak a vízözön után adta az első törvényt Noénak. Megismételte a korábbi, már Ádámnak adott parancsot, hogy töltsétek be a földet, de még újakat is adott mellé, a vérfogyasztásának tilalmát és az emberölés tilalmát. Hát eddig tartott a lelkiismereti kor Noéig. Istennek terve volt vele. Az volt a terve, hogy az ember felismerjen kettő alapigazságot. Az egyik, hogy a bűn az egy tényleges, objektív valóság. Akkor is létezik, ha nincs rá törvény. A törvény arra való, hogy kimutassa a bűnt, mint a lakmusz papír. A folyadékba mártva ugye kimutatja valamilyen anyag jelenlétét, de az korábban is benne volt, nem a lakmusz vitte bele. Na ugyanígy a bűnt sem a törvény teremti, hanem megmutatja. A bűn önálló valóság, nem a törvény teremti. Önálló úgy értem, hogy szellemi eredetű, az Istentől elszakadt szellemi lény, az engedetlen angyal, a sátán hozta le ide a földre a saját bűnét. Bűn az, amit ő tett, elszakadás Istentől. Tehát ez az egyik, a másik tanulsága a lelkiismereti kornak az, hogy az ember az első bűn után bűnbe esett állapotában magától, puszta lelkiismerete alapján, törvény nélkül nem tud mentes maradni a bűntől. Emiatt volt a vízözön. Na de kérdés, hogy vajon a törvény segítségével képes erre, hogy mentes legyen a bűntől? Hát nem. Ezt mutatja meg a következő korszak, a törvénykora, élén a 10 parancsolattal. Ez a kor szorosan véve Noéval indul, hiszen már ő kapott valamiféle parancsot Istentől, mégis inkább Mózestől, a mózesi törvénytől számítjuk a törvénykorát. Ennek a kornak a tanulsága pedig ugyanaz, mint volt a lelkiismereti koré. Ahogy az ember törvény nélkül, a lelkiismeretére támaszkodva nem volt képes bűntelenül élni, úgy nem képes rá a törvény birtokában sem. Mert nem tudja a törvényt tökéletesen megtartani, azaz betölteni. A nép megkapta a 10 parancsolatot. Igyekezett is megtartani, mert hát szerették Jákvét. Ennek érdekében a Biblia sok olyan parancsot is tartalmaz, amelyek a 10 parancsolat egy-egy rendelkezését részletezik. Maga a 10 parancsolat ennyit mond, ne lopj. Mit, mikor, kitől, hogyan nem mondja. De ahhoz, hogy a törvényt megtartsák, szükség volt egy sor efféle részlet ismeretére, hogy mi minden minősül lopásnak. Na ehhez jött aztán a rabbik hagyománya, a hagyomány újabb alszabályokkal toldva meg a bibliaiakat. A szabályok erdejében egyre nehezebb lett kiigazodni, egyre több dolgot kellett betartani, nehogy megsértsenek egy parancsot vagy tilalmat. Hangsúlyozom, hogy ezek az emberek komolyan be akarták tölteni a törvény teljességét, de nem tudták. A hagyomány a törvény köré vont kerítés, ahogy a zsidó tanítók nevezték, a számtalan szabályt. Szóval ez gyakran elhomályosította a törvény eredeti célját, míg végül Jézus korára éppen a törvény lényege sikkadt már el, amit milliószor látunk az evangéliumban. Ott áll az Isten szerető zsidó ember egy sereg törvénnyel, szabállyal, alszabállyal, hagyománnyal. Próbálja mindet betartani. És nem megy, nem megy. Minden igyekezete hiába, mert még mindig lop. Már nem lop gőzmozdonyt, vagy táblacsokit a plázában. És mégis lop. Szeretetet, odaadást, figyelmet, törődést, időt, önmagát. Erre döbben rá Pál, és ezt nevezi a törvény átkának szó szerint a Galata levél 3. fejezet 13-as versben. A törvény átka az, hogy nem tudjuk betartani, ezért a törvény nem tud üdvözíteni, hanem kárhozatba taszít. Tudna üdvözíteni, hogyha be tudnánk tartani, de nem tudjuk. Így aztán a törvény sem tud üdvözíteni. Ezzel szemben két dolgot tud a törvény. Vagy átok alá vet, mert nem tudjuk betartani, vagy Isten kegyelméhez taszít, ugyanezért, mert nem tudjuk betartani. Mert a törvény Krisztusra nevel, a kegyelemre, mondja Pál, szintén a Galata levélben, 3. fejezet 24-es. Maga a törvény tanít meg rá, hogy az ember nem a törvény megtartásából igazul meg, mert azt nem tudja betölteni, hanem Isten kegyelméből, amely Jézus Krisztusban van. A lelkiismeret kora csőd, a törvény kora csőd. Ezért jön Krisztus, és vele az új korszak, a kegyelem korszaka most már. Pál apostol azt írja a római levél 9. fejezet 31-es versében, hogy azt mondja, Izrael az igazság törvényét követte, vagy kereste, és nem jutott el az igazság törvényére. Isten törvényeit követte, a sok-sok törvényt, megalkotta a hagyományt, hogy minél inkább megtarthassa a törvényt változó életkörülményei közepette. De a lényeg az igazság törvényére, a lényegre mégsem jutott el, mert az a kegyelem. Az igazság törvényére, arra a törvényszerű igazságra nem jutott el Izrael, hogy a bűn utáni tragikus helyzetéből, amelyik a törvénybe egyenesen bele van kódolva. Hát ebből csak a kegyelem, a törvény átkától megváltó Krisztus ingyen kegyelme szabadíthat meg. Nem a törvény megtartásáért járó kegyelem, mert ilyen nincs, hanem ingyen kegyelem. A törvény útjának, amit Izrael követett, végpontja, célja, ahova el kell vezessen, az a Krisztus. Római levél 10. fejezet 4-es vers azt mondja, a törvény vége, végcélja, végpontja, Krisztus minden hívő igazságára. Vagyis, hogy mindenki igazzá tudjon lenni. Nincs kivétel, a törvény vagy átok alá taszít, vagy a kegyelemhez menekítés nincs, harmadik lehetőség. Mit kér Isten a törvénnyel? Ti ne éljetek úgy, mint Egyiptom, mint Kánaán, mint Babilon, egy szóval, mint a világ. Ezt kéri. De az ember nem képes rá, mert a bűn után természete olyan, hogy zsigerileg bele akar simulni a világba, és jóban lenni vele. És mit kér Jézus? Azt mondja az övéinek, egyszerű tanulatlan halászoknak, parasztoknak, kézműveseknek, hogy nekik még a törvénytudók, a farizeusok és az írástudók igazságát, igaz voltát, megigazultságát is felül kell múlniuk. Ez hallatlan. Hát hogyan lehet ez? A törvény ugye érvényes és kötelez. Egy vesszőcske sem veszhet el belőle. Ám a bűn utáni ember nem tudja betartani. Mert a törvényt ugye el kell vinni önön logikus végéig. Ez a törvény teljessége, betöltése. És ez a farizeusok meg írástudók felülmúlása. Jézus a tíz parancsolatból hármat hoz példaként, az ölés, a paráznasság meg a hamis tanúzás tilalmát. Megmutatja, hogy az ölés az nem a nagy késnél kezdődik, hanem a szívben, a másik elleni gyűlölettel. Ugyanígy a paráználkodás, a hamis eskü is, meg minden bűn is a szívben kezdődik, és nem a tedben. Aztán egy másik törvényt hoz példának. Mondatott a régieknek, szemet szemért, fogat fogért. Vagyis ez azt jelenti, ha bosszút állsz, hát légy szíves, ne menj túl az elszenvedett sérelmen. Ez már maga óriási dolog volt akkor, amikor egyébként a vérbosszú járta. Szóval ez mondatott a régieknek, de én, Jézus, én azt mondom, hogy ti egyáltalán ne álljatok bosszút. Ha megütnek, ne üss vissza. Majd ugyanezt más formában is. Azt mondja, mondatott a régieknek, szeresd embertársadat. A szeretet parancsa, értjük. De akkor tessék ezt végigvinni. Szeress mindenkit, ellenségedet is. És végül Jézus összefoglalja, egy szóval azt mondtam el most, hogy ti legyetek tökéletesek, ahogyan a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ebből, meg az egész hegyi beszédből egyébként az derül ki, hogy ezt az egészet úgy, ahogy van, az ember nem képes betartani. A törvényt, a tíz parancsolatot be kell tartani. És nem lehet betartani emberi erővel. Abszurdum. Ez a törvény átka. Nem lehet betartani. A törvény nem tud üdvözíteni, és halálfia vagyok. Ha a törvényt be lehetne tartani, akkor Jézusra eljövetelére, halálára, megváltására nem lett volna semmi szükség. De hát igen-igen nagy szükség volt rá a kegyelem korára. Hiszen az egész addigi Krisztus előtti történelemből, a lelkiismeret korából, majd a törvény korából is egy tanulság derül ki, egy tanulság, hogy az ember radikálisan rá van utalva a kegyelemre. Istennek mind e két nagy történelmi korral Krisztus volt a célja. Az volt a célja, hogy az ember felismerje az abszolút kegyelemre utalt létét. Az ember csődje a lelkiismereti korszakban, majd csődje a törvény korszakában, mindkettő a kegyelem korára mutatott. Jézus is földi életében végig ezt próbálta megértetni a kortársaival. És ők nem akarták. Ezért kellett Jézusnak meghalnia.